sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. A január 22-i Magyar Közlönyben jelent meg Nagy István agrárminiszter rendelete, amely szerint a mezőgazdasági termelők a tavaly tavaszi fagy miatt elszenvedett gazdasági veszteségek részbeni kompenzációja céljából visszanemtérítendő támogatás igénybevételére jogosultak. A támogatás alapja a 2025 évi tavaszi fagykárral érintett szőlő és gyümölcsültetvény azon károsodással érintett táblájának a területe, ahol a kár megállapító szerv által igazolt várható hozamcsökkenés meghaladja a 30%-ot. A rendelkezésre álló keretösszeg legfeljebb 4,2 milliárd forint. A kérelmeket február 10-éig lehet benyújtani. A szerb és boszniai fuvarozók országos demonstrációja miatt hétfőn határozatlan időre lezárják a teherforgalmi sávokat a szerb határon. A szerb köztársaság január 26-án hétfőn lezárja a schengeni országokkal közös határain lévő valamennyi határátkelő helyen a teherforgalmi sávokat demonstráció miatt, így zárva lesznek Röszke, Tompa, Herceg-Szántó teherforgalmi átkelőhelyei is, tudatta az országos rendőrfőkapitányság a rendőrség honlapján. A határzónák túlterhelésének és a járművek feltorlódásának elkerülése érdekében a szállítmányozók számára alternatív útvonalak igénybevételét javasolják. Január 1-től bővíti az érintettek körét és emeli a rezsitámogatás összegét a fővárosi önkormányzat. A főpolgármester a Facebook oldalán ismertette, hogy a kiegészítő fűtési támogatás bevezetésével további segítséget igényelhetnek a jogosult budapestiek az október 1-e és március 31-e közötti fűtési időszakra. Akkumulátoros energiatárolót épít tiszaújvárosi telephelyén az MVM, írja az Infostart. A csaknem 10 milliárd forintos beruházás mintegy 4,2 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatás segítségével valósul meg. Január 24-én több mint 70 ezer diák írt központi középfokú felvételit magyar nyelvből és matematikából. A jelentkezők közül több mint 52 ezer a 9. évfolyamra, 11 ezeren 6 évfolyamos gimnáziumba, még 6400-an a 8 évfolyamos képzésre adták be jelentkezésüket. A kijavított dolgozatokat az írásbeli vizsgát követő 8 napon belül lehet megtekinteni, az iskolának erre egy munkanapot, azaz 8 órát kell biztosítania. Azok a tanulók, akik alapos igazolt ok miatt nem tudtak részt venni a január 24-i írásbelin, a február 3-án lévő pótalkalmon ismételhetik meg a központi felvételi vizsgát. Az elmúlt években az enyhe telek nagy mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy egyes kártevők felszaporodjanak, a mostani időjárás viszont remélhetőleg vissza fogja vetni a populációjukat, mondta az Inforádióban a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara elnöke. Tarcali Gábor kitért arra is, hogy a vastag hótakaró különösen az áttelelő növényeknek kedvez, ugyanis megvédi azokat a kifagyástól. A hetek óta tartó fagy jelentős mértékben meggyéríti az olyan mezőgazdasági kártevőket, mint a poloska, a kabóca vagy a pocok. Hozzátette, a kártevőkkel szemben is pozitív hatású, ha tartósabban ennyire alacsonyak a hőmérsékleti értékek. Tarcali Gábor szerint, ha legalább 2-3 héten keresztül mínusz 10-15 Celsius fok van, annak már érdemben lehet növényvédelmi hatása. Márpedig 2026 elején ez következett be. Csodát azért ne várjunk a hidegtől, a mezőgazdasági kártevők ellen továbbra is védekezni kell. Híreink végén az időjárásról. Nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható, többfelé előfordul eső, zápor eső, ugyanakkor az éjszaka második felére, a Nyugat-Dunántúlon már inkább csak szitálás, a fagyos részeken ónos szitálás fordulhat elő, Még a keleti határvidéken reggelig még száraz idő maradhat. A délkeleti déli szél az éjszaka első felében még több felé lehet élénk, majd mindenütt veszít erejéből a légmozgás. A minimum hőmérséklet általában mínusz 3 és plusz 2 fok között alakul, de a szelesebb délkeleten ennél jóval enyhébb maradhat az idő.
Indul az iránytű. A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
Szeretettel köszöntelek titeket, a műsor szerkesztőjét, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunk vendége lesz Dús Nikolett, kisgyermek gondozó, egyedi kézzel készült plüss figurák készítője. Erről a technikáról, a horgolásról fogunk elsősorban beszélgetni, tartsatok velünk, érdemes. Adásunk végén a filmvilág néhány friss hírét is elhozom nektek, és lesz mozi ajánlónk is. Rövid zene után kezdünk. Köszöntelek, Niki, itt a stúdióban, szervusz!
Sziasztok!
Nagyon érdekes dologgal foglalkozol, akár a hivatásodat, munkádat tekintve, akár a hobbidat, de ez is egyfajta hivatás, mondhatjuk így. Kezdjük a horgolással, mikor találkoztál először ezzel a technikával, és miért szerettél bele?
Hát kb. 2 évvel ezelőtt találkoztam ezzel, már kiskoromban is próbálkoztam ezzel, a horgolással, csak akkor nem jött össze, és most újból nekivágtam, és így most elkezdődött a nagy projekt.
Neked is volt horgolt plüss figurád előtte, korábban?
Nekem nem volt, nem? Csak ilyen kötött pulcsik.
És miért pont ez a technika tetszett meg? Azt emlékszel még, hogy miért fogott meg ez a technika?
Nagymamám horgolt, nagyon sokat megkötött, és így.
Mikor kezdtél el nagyobb darabszámban dolgozni, mert egy vásáron találkoztunk, elárulhatjuk hallgatóinknak, tehát ezeket a kézműves termékeket, ezt viszed a megfelelő helyre.
Így van. Hát egy 3/4 éve találkoztam ezzel, és akkor kezdtem el jobban gyártani a plüssöket, mert egy 1/2 éve vagyok egyéni vállalkozó, és akkor így járok most már vásárokban, így van.
Hányat készítettél ez alatt a bőfél év alatt? Tudsz körülbelüli számot mondani?
Hát ilyen 70-80 darab plüss, abból 50 már el van adva.
Mennyi idő elkészíteni egy ilyen plüst? Mondjuk el hallgatóinak a méreteket körülbelül, meg gondolom függ a mérettől, nagyban függ a mérettől.
Így van. Egy 10-15 centis plusz egy 1/2 óra, 1 óra, és az ilyen 30-40 centis azok meg 3-4-5 óra hossza.
Mi minden kell a horgoláshoz? Gondolom kell egy tű.
Hát egy tű, meg egy fonal, és a 2 szabad kezed.
Ennyi akkor.
Így van.
Több szint is használsz értelemszerűen. Persze, horgolás persze. Közben is lehet váltani a színeket, tehát így a plüss is lehet teljesen színes.
Igen.
Is.
Ugye? Így van, mindenféle színű lehet.
Milyen formákat alkotsz, milyen plüss figurákat, mik a kedvenceid, vagy mik a vásárlók kedvencei?
Hát a vásárlók kedvencei a szezonális. Most télen inkább a pingvinek mentek, kisebb-nagyobb pingvinek, meg a kutyák, az ilyen dalmatartacsúj, ezek mennek inkább nagyon.
Hol tanultál horgolni? Nagymamától?
Nem, nagymamámmal akkor már nem ért sajnos. Én TikTokon és YouTube-on tanultam meg, ilyen tutoriál videók alapján.
Mennyi idő volt, amíg megtanultad a technikát?
Hát egy ilyen 2 hét, pont egy szabadság alatt voltam, 2 hétes szabadság alatt, és abban a 2 hétben tanultam meg az alapokat, és így fejlődök. Még most is nagyon sokat fejlődök.
Lehet még tovább fejleszteni?
Persze, persze, mindent lehet.
De újabb horgolási technikákat lehet megtanulni, amivel díszítheted akár a plüst, vagy mit lehet
így
még
van,
tanulni? Így
van, pontosan. Igen? Szembehúzás, arcokat, meg ilyeneket.
Kiknek ajánlod? Például milyen képességek, készségek jók, ha megvannak? Türelem, azt is gondolom kell.
Hát türelem az nagyon sok kell hozzá, meg kitartás, de mindenkinek ajánlom. Fiúk is nagyon sokan horgolnak, férfiak, nagyon sok mindenki. TikTok tele van ilyen horgolásos tartalmakkal, úgyhogy érdemes felnézni oda is.
A formákat is a TikTokról találtad? Tehát amik, az alapokat, ami egy-egy figurát hogyan kell megmintázni, ezeket honnan lehet? Van erre könyv is akár, gondolom?
Így van, van hozzá könyv, meg Pinteresten, meg van egy Etsy honlap, és ott vásárolom az ilyen mintákat, és akkor az alapján.
A türelmen kívül mi kell még?
Hát nagyon sok kitartás. És sok szabadidő, amennyi csak van.
Egy nap körülbelül mennyi időt fordítasz a horgolásra?
Hát ez változó, attól függ, hogy készülök-e esetleg vásárba, mert ha készülök, akkor minél több időt, meg ugye egy háztartás mellett nehéz időt szabadítani rá. Mindjárt hát ilyen 3-4-5 óra hossza az ilyen estéim rámennek az ilyen horgolásra.
Kell hozzá például jó szem?
Hát nem muszáj, hát szép érzék kell hozzá, az jó, ha van. Más nagyon nem kell hozzá.
Van olyan szintje a horgolásnak, amikor nem is kell oda nézned? Tehát annyira érzed, és annyira tudod már, hogy miután mi következik?
Hát az ilyen kis méhecskét azt már tudom, mert az ilyen alap. Azzal is szoktuk mondani, hogy ha valaki meg akar tanulni, akkor méhecskét ajánljuk, mert abban minden benne van, növesztés, csökkentés, színváltás, minden benne van.
Most zenélünk egy kicsit, utána a kisgyermekgondozó hivatásodról is megkérdezlek. Beszélgetésünket Dús Nikolett kisgyermekgondozóval, egyedi kézzel készített plüssfigurák készítőjével, alkotójával. A plüssfigurákat a gyermekgondozásban is tudod használni, gondolom.
Így van. Hát, csecsemő otthonban dolgozom, Nagybarcán, ott dolgozok.
A csecsemők is, gondolom már, ha nem is teljes mértékben tudnak megörülni egy plüssfigurának, de azért a mosolyt esetleg ilyesmit kapsz
érték. Igen, így van.
Mit szoktál készíteni oda?
Hát ilyen polipokat, meg bármilyen ilyen plüssfigurát, állatokat készítek leginkább.
És hogy lettél kisgyermekgondozó? Mikortól tudtad, hogy te ezzel szeretnél foglalkozni?
Hát ez úgy volt, hogy legelőször szociális gondozó voltam, elmentem érettségigre barátnőimmel, és akkor ők meg szerették volna kisgyermekgondozót, így elmentem velük, és akkor itt ragadtam.
A barátnőkkel együtt dolgozol, vagy
azok
máshol
vannak? Nem, ők máshol vannak.
Nagybarcai vagy?
Nem, Múcsonyi vagyok.
Mi a legszebb a hivatásodban a kisgyermekgondozásban szerinted?
Hát amikor látjuk, hogy egy gyerek kirepül családba, és nem ott nő fel velünk együtt.
Hány gyermek van Nagybarcán most?
Hát nagyon sokan vagyunk.
Nagyon sok gyerek van?
Igen.
És ezek olyan gyerekek, akiket ott hagytak a kórházban például? Tehát hogy képzeljük?
Hát van olyan is, akit a kórházból vettek el, meg van, aki családból jött már. Nagyon nagy rétű.
Körülbelül hány gyermek van ott?
Hát ilyen 60-70-80 körül.
Örökbefogadással is foglalkoztok akkor? Tehát gondolom, igen. A örökbefogadó szülőket oda vártok, és viszik el a gyerekeket, mondjuk így, akkor az a nagy öröm.
Így van.
Ezt a hivatást kiknek ajánlod? Mi kell hozzá?
Hát ezt a hivatást olyanoknak ajánlom, akik szeretnek gyerekekkel foglalkozni, és hát megvan a szeretetük, mert kell a gyerekeknek a szeretet, mert belőlünk töltődnek fel.
Tervezel saját gyermekeket?
Persze tervezek.
Hány gyermeket szeretnél?
Kettőt szeretnék.
Milyen feladataid vannak a kisgyermekekkel? Tehát mint egy édesanyának körülbelül?
Így van, így van. Megetettem őket, tisztába teszem, játszok velük és foglalkozom velük.
Napi 8 órában, heti 5 napban.
Igen.
Aha. Hány munkatársad van?
Hát az én csoportomban 5-en vagyunk, és akkor így szétosztanak a szobák, így többen vagyunk. Vagyunk ilyen 40 körül kb.
És egy nap hány gyermekről kell gondoskodnod?
Hát most ilyen 10-11 létszám van a csoportban, de egyedül vagyunk rájuk.
Ez azt jelenti, hogy születéstől hány hónapos korukig vannak ott a gyerekek, vagy éves korukig?
3 éves korukig.
És a legtöbben inkább csecsemők, vagy inkább már a 2-3 éves korszak?
Hát ilyen már másfél éves korosztály. Most a legkisebb az 4 hónapos.
Mire van szükségetek? Van alapítvány, vagy valamilyen civil szervezet, aki mellettetek el, vagy aki segíti a munkátokat?
Nem tudok róla, hogy lenne civil szervezetünk, de szívesen fogadunk az intézménybe ruhákat, élelmiszereket, bármit szívesen fogadnak.
Na, a gyermekruhákat akkor, ugye? Hát legyen ez egy felhívás is akár a hallgatóinknak. Mondjuk el, hogy elsősorban mire van a legnagyobb szükségetek, vagy mi az, ami úgy napi szinten akár lehet hiányzik, és jó, hogyha kaptok belőle többet?
Hát ruhák, játékok, azok jöhetnek tempelege. Az mindig jó, ha van.
Fiú, lány, mindegy, mindenre szükség van értelemszerűen. Aha, és méret pedig akkor ilyen 3 éves korig, tehát a csecsemőkortól. Tehát kinőtt ruhákat vártok szeretettel. Mondjuk el a címet, hogy hová juttassák el, hogyan juttassák el hallgatóink, ha vannak ruhanemők, amiket szívesen átadnának a szükségben.
Nagybarcán külterület egy.
Ez a cím.
Így van.
Hol lehet veled legközelebb találkozni a plüss figurákkal és a horgolt plüssökkel kapcsolatban? Hol leszel, hol megtalálható?
Hát most legközelebb Miskolcon, a Kocsonya Fesztiválon leszek megtalálható, meg Sajó-Szentpéteren leszek február 28-án egy rendezvény keretein belül, de ez még kialakulóban van.
Előfordul, hogy megrendelésre úgy készítesz ilyen horgolt plüst, hogy még nem készítettél, tehát valamilyen olyan akár állatot vagy formát kérnek tőled, ami még nem volt?
Persze, most egy nagy babát csinálok, egy ilyen pamut babát. Az ilyen 30-40, de még szerintem még 50 cm-es baba is lehet. Kollégám rendelt ilyen kezdőszettet, csak ugye ő nem tud horgolni, azt hittem, hogy a babát kapja meg, így idatta nekem, és most én horgolom meg neki.
Melyik volt a legérdekesebb tárgy, amit készítettél?
Skótfelföldi marha, annak a szőrzetét, az nagyon durva volt.
Mondjuk el hallgatóinknak, hogy hogyan is néz ki a horgolótű?
Hát a horgolótűt azt nem szabad összetéveszteni a kötőtűvel, mert a horgolótű az olyan, mint egy toll, annyi, hogy a végén van egy kis kampó. Ugyanígy néz ki a kötőtű is, annyi, hogy az két tű, és összeköt egy tamil féle.
Mert a horgolásról nekem ilyen hézagos valami jut eszembe, mint a csipke.
Igen, de, igen, igen.
Hát és meg lehet, a plüssök meg nem ilyenek,
igen,
voltak.
Hát meg lehet csinálni horgolótűvel is, annyi, hogy az nagyon vékony fonalból kell, pamutfonallal, és akkor hát azt is meg lehet csinálni.
Pamutfonalat használsz mindig?
Nem, az csak a szemekhez, meg az ilyen arc kialakításokhoz.
A szemeket is horgolod?
Nem teljesen, valamikor horgolok, de inkább biztonsági szemeket használok, de azok is jól meg vannak csinálva, hogy ne essenek ki.
Tehát ezek vásárolt szemek, mint mondjuk a gomb volt
igen,
régen?
Igen, így van.
Hasonlóak is, gondolom.
Igen.
melyiket a legjobb készíteni? Tehát nem a forma, meg a melyik tetszik, hanem készíteni, melyiket szereted a legjobban?
Mindegyiket szeretem készíteni, mert mindegyik változatos, és nem az van, hogy mindig csak ugyanazt csinálom, hanem mindegyiknek más és más a mintája, úgyhogy változatos is.
Inkább lányoknak vagy fiúknak szokták vásárolni?
Hát gyerekeknek, de is inkább unisex mindenkinek. Fiúknak és lányoknak is csinálok mindenkinek.
És korosztályban melyik az a korosztály, aki a leginkább érintett, és a legtöbb szülő melyik korosztálynak vásárolja szerinted?
Hát inkább a gyerekek vásárolják.
Évben mégis körülbelül?
Hát ilyen 3-4-5 év, 6 éves gyerekek. De volt már olyan, hogy felnőttek is vásároltak saját maguknak. Esetleg ilyen kulcstartókat is csinálok.
Gondolom képeket is készítesz, meg lehet találni akár TikTokon a képeket, amiket készítettél?
Persze, TikTokon, Facebookon, Instagramon, mindenhol Dús Nikolett néven vagyok fent, és ott megtalálható.
Mivel vannak kitömve ezek a plüssök?
Poliészter golyóval vannak kitömve, 100%, 30 fokon lehet mosni mosógépbe, ajánlott mosózsákba tenni, nem deformálóknak gyerekbarát.
Meddig jók ezek a plüssök, mennyire tartósak ezek? Ezt akartam pont kérdezni, hogyha moshatók az, akkor azt jelenti, nagyon.
Hát tartósak. Ha a gyerek nem cincálja szét, próbáljuk minél tartósabbá csinálni, ugye, hogy tartósak.
Kapsz visszajelzéseket édesanyáktól, hogy hogyan fogadták, vagy egyáltalán, ha több hosszabb ideje már a gyermeknél van, akkor mennyire szereti?
Így van, szoktam kapni nagyon jó visszajelzéseket TikTokon is, hogyha szoktam ott live-ozni esténként is, akkor ott szoktak bejönni, hogy mennyire örültek a flüstek meg, hogy milyen jó. Igen.
Tanítani is szoktad a horgolást, nem? Így videók erre, ezzel kapcsolatban nincs videó?
Én nem tanítok, ja. Mások tanítanak. Nagyon sok ilyen tanítós videó van, úgyhogy nem gondolkodok rajta, hogy tanítanék én is.
Van olyan bakancslistás témád, amit szeretnél megvalósítani?
Hát egyelőre nincsen.
Előfordul, hogy ugyanazt a mintát kell akár több tucatszor elkészítened, mert mondjuk olyan a megrendelés, tehát nagyobb megrendeléseket is kapsz?
Hát persze, minden plüst minél többször csinálok meg. Ami kellendő, azokat megcsinálom minél többször. Az ilyen mesefigurák is nagyon mennek.
Melyik azok a mesefigurák, amik a leginkább keresettek?
Hát az ilyen Stitch, Mici Mackó, az ilyen mesefigurák.
Mondjuk még egyszer elérhetőségeket, hol tudhatnak meg még többet rólad hallgatóink?
Facebookon, Instagramon, TikTokon, mindenhol Dús Nikolett néven vagyok fent.
Niki, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm, hogy itt lehettem. Sziasztok!
Filmes híreink következnek. Apróbb meglepetésekkel csupán, de bejelentették a 2026-os Oscar-gála jelöltjeit, a Bűnösök rekordot döntött a jelölések terén. A Mindent Éváról a Kaliforniai Álom és a Titanic tartja a legjobb Oscar jelölés gáláját. A három filmet 14 alkalommal tartották díjra érdemesnek annak idején. A Bűnösök most ezt egyel megtoldotta. Ryan Coogler vampír filmje ugyanis 15 jelölést szedett össze, bár a formabontó zenés horror még így sem számított feltétlenül óriási tarolásra, tekintettel, hogy sok kategóriában vetításait tartják esélyesebbnek. Szintén igen sok, 13 jelöléssel büszkélkedhet az Egyik csata a másik után. Paul Thomas Anderson mozia jelenleg a legnagyobb eséllyel megy neki annak, hogy elhódítsa a fődíjat. 9 jelölést kapott az Érzelmi Érték című skandináv film, csak úgy, mint Guillermo del Toro Frankenstein adaptációja és a Marty Supreme című sportfilm. Meglepetésből kevés volt, de annál jelentősebbek a Wicked második rész teljesen hiányzik a jelölt listából, pedig a díszezon elején még odavertek. Ugyancsak eltűnt Paul Mescal is a Hamnetből a mellékszereplői kategóriában, helyére Delroy Lindo fért be a Bűnösökből. 25 év után először vezettek be új kategóriát a díjátadó gálán, ezúttal a casting rendezők munkáját is külön szoborral fogják elismerni. Az eseményt március 15-én, helyi idő szerint március 16-án hajnalban rendezik meg, a házigazda ismét Conan O'Brien lesz. A részletek a filmtekercs.hu-n olvashatók. Kihirdették a 2026-os Berlinale versenyprogramját, így teljessé vált a fesztivál kínálata. 22 film versenyez az Arany Medvéért, köztük Mutrucó Kornél amerikai filmje is. A Berlinale idei versenyprogramjában 22 film verseng az Arany és Ezüst Medvékért, köztük egy első film, egy animációs film és egy dokumentumfilm, írja a fesztivál sajtóközleménye. 28 ország produkciói képviseltetik magukat, 20 film világpremiér. 9 filmet nők rendeztek vagy társrendezték, 14 filmes már részt vett korábban a fesztiválon, 6-an közülük a versenyprogramban is. Most nézzük, milyen filmeket vetít Miskolcon a Béketerem és az Uránia Filmszínház. Csütörtöktől vetíti a Szenvedélyes Nők című magyar romantikus vígjátékot az Uránia Terem Miskolcon 16 óra 30 perctől. Hogyan tudnék élni nélküled? Magyar zenés vígjáték 19 órától forog ugyanitt. Az Árva című magyar játékfilmet csütörtöktől 17 órától nézhetitek meg a Béketerem kínálatában. Minden csillag címmel vetít magyar filmet a Filmszínház 19 óra 30 perctől. Hétfőtől 19.30-tól az Egybenyíló szobák című feliratos spanyol filmre ülhettek be a Béketeremben. Filmes híreinket és mozi ajánlónkat hallottátok itt a Szent István Rádió hullámhosszán. kifért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában vendégünk volt Dús Nikolett, kisgyermek gondozó, plüssfigurák, egyedi kézzel készített plüssfigurák horgolója, készítője. Adásunk végén a filmvilág friss híreiből hoztam néhányat, és volt mozi ajánlónk is. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazinműsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Műsorunkban Hegyi József méhésszel, apiterapeutával beszélget a méhészeti termékek jótékony hatásairól, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!
A méhek természetadta erejével fogunk foglalkozni, ugye önöknek ez a mottója, és erre, hogyha egy kicsit rákapcsolódom erre a gondolatra, a hideg, fagyos napok, és bizony ilyenkor azért az immunerősítés, az egészségvédelmünkre gondolnunk kell. Méhészeti termékekkel hogyan tudjuk az egészségünket megtámogatni, hogyan maradhatunk általuk egészségesek? Ön méhészként mit ajánl?
Igen, igen. Nagyon-nagyon jó szívvel tudom ajánlani, hiszen ugye ős idők óta ismerik már ugye akár őseink, nagyanyáink és visszamenőleg sokan, hogy a méhészeti termékek mennyire csodálatosak és mennyire sokat segítenek az emberi egészség megőrzésében. Az én mottóm egyébként az, hogy egy gramnyi megelőzés többet ér egy tonna gyógymódnál, és nagyon fontos, hogy ezeket ismerjük, ezeket a termékeket, ezeket a fantasztikus méhészeti termékeket, és megfelelően tudjuk alkalmazni. Tehát ugye kezdhetnénk itt a klasszikus méhészeti terméktől, a méztől kezdve, ugye, ami nagyon jó légúti problémákra, különböző egyéb más problémákra is, de itt mikor azt mondjuk, hogy immunrendszer erősítés, akkor ugye gyakorlatilag az egész testet szeretnénk roborálni, megerősíteni, hogy az ellen tudjon állni ezeknek a szélsőséges időjárási tényezőknek. Megviseli a szervezetet, és nagyon fontos, hogy erős legyen az immunrendszerünk, és ehhez tudom ajánlani ugye a méz, különböző mézeket, kezdve az akátméztől, a különböző összetételű vegyes mézen keresztül, akár az erdei mézeket is. Ugye ezeknek mindegyiknek megvan a saját maga fő ereje, hatásmechanizmusa. És hát ezeket kiegészítve a propolis, ami fantasztikus, a mélypempő, a virágbor, tehát ezeket tudom javasolni, és ugye ennek megvan egy alkalmazási módja, és ebben én mindig külön szoktam segíteni a hozzám forduló embereknek.
A különböző méhészeti termékek vonatkozásában önök szaktanácsot is adnak azoknak, akik önökhöz fordulnak, és ez ugye nagyon-nagyon fontos, hiszen mindig arról beszélünk, hogy mennyire jó a méz, meg a különböző méhészeti termékek, de azért itt lehetnek akár ellenjavallatok is, amire fontos felhívni a figyelmet.
Igen, igen, nagyon fontos, amit ön is mondott, hogy ugye a hagyományos medicínával előre igyekszünk segíteni az embereknek, ugye lehet, hogy esetleg éppen valamilyen gyógyszerszed, van esetleg valamilyen egyéb problémája, ugye ezt nekünk fontos tudni, hogy ennek tudatában, vagy ezt figyelembe véve tudjuk ajánlani az adott méhészeti terméket. Illetve hát ugye az ellenjavallat részére kanyarodva ott pedig, hogyha bármilyen jellegű allergia van, főleg méhészeti termékekre történő allergia esetén, ott viszont kimondottan ellenjavallat. Általában, hogyha egyéb más allergiák is fönnállnak, akár pollen allergia, vagy más allergia, itt már ugye azt látjuk, hogy a szervezet azért fokozottan érzékeny, itt már esetleg ellenjavaljuk, vagy pedig felügyelet mellett megfelelő dózisban fogyasztva javasoljuk.
Mit javasol annak, aki kijelenti, hogy nem szereti a mézet? Ugyanakkor tudja, hogy nagyon egészséges. Hogyan kezdi ezt a folyamatot?
Először csak egy egy picit kóstolja meg. Vannak egyébként nagyon-nagyon különleges mézek is. Ugye ilyenkor megszoktuk, nagyon-nagyon ritkán előfordul nálam is. Na, de hát én nem szeretem a mézet, és mindig tréfásan meg szoktam kérni, és hát ezen mégis mit nem lehet szeretni, mert hát úgy túl édes. És ugye lehet úgy is, hogyha mondjuk magát a töménymézet nem szereti, akkor ugye akár tejába, langyos tejába téve, vagy pedig egy pici kis kanállal elszopogatva, ami még ugye nem annyira okozza azt a telítettségérzést. Tehát egy különböző módjai vannak, és a tapasztalat az, hogy az ember rájön arra, hogy hát ez nem is olyan rossz. Mert persze édes és hát tömény, hogyha mondjuk nagy kanála leszünk, de hogyha először csak egy picit így csemegézve, egy pici mokás kanálnak a hegyével, utána egy picivel többet veszünk be, vagy akár egy kis propolisszal megkeverjük, ugye már az is egy picit veszel az ízéből, tehát több módja van ennek, hogy az ember megszeretesse magával ezt a csodálatos terméket, a mézet.
Azért is kérdeztem, mert most egy országos kampány is indult a mézfogyasztás népszerűsítésére, mert hogy mi magyarok ugyan méztermelő nemzet vagyunk, de nem fogyasztunk annyit, mint amennyit termelünk. Tehát önöknél, méhészeknél lenne bőven méz, és ugye a magyar lakosság évente 1 kilogramm mézet fogyaszt fejenként, ami hát nem sok, azt gondolom, a mi hazánkat tekintve semmiképpen sem. Van egy vízió 2030-ra szeretné ez a kampány elérni, hogy ez 2 kilogrammra emelkedjen ez a mennyiség. Van ennek realitása, mert azt gondolom, hogy azért ezzel a kampánnyal kapcsolatban lesz dolguk, feladatuk a méhészeknek.
Igen, egyébként ez már, ahogy ön is mondja, ez már elindult, és hát ha azt vesszük, hogy ez az 1 kiló, ez már haladás, mert 1-2 évvel ezelőtt még ez a 70 deka volt per fő, és ugye most akár a minisztériumról beszélünk, és egyéb más országos kampányokról, ez kimondottan sikeresnek mondható, mert most már ugye az 1 kiló körüli mennyiségnél vagyunk, ami még mindig azt mondom, hogy a többi európai országhoz képest igen alacsony, de azt gondolom, hogy van remény, és ugye mi is ezt akár én magam is személyesen a Facebook megjelenéseimben, ahol csak tehetem, vagy akár a mézvásárokon, ahol csak tehetem, mindenhol népszerűsítem, hogy igenis váltsuk ki a cukrot mézre. Mi például a teját, kávét is csak mézzel iszunk, és egyre inkább látom már, hogy megjelennek ilyen kis pici tasakok, amiket kávé mellé javasolnak, vagy teázókba javasolnak, és már nem a cukor, hanem inkább a méz. Úgyhogy azt látom, hogy van remény, és én magam is teszek életélet, látom méztársaim is, akiket már most ugye látom megjelenni a standokon a karácsony közelettével, hogy nagyon széles körű kampányokat indítanak a mézfogyasztás elősegítésére, vagy növelésére, fokozására.
Ugye azt mondja, hogy van remény, de hát méz is van, ugye mondtam, hogy Magyarország azért nagy méztermelő, és lehet bizalommal fordulni önökhöz, de a 2024-es év méhészeti szempontból hogyan értékelhető?
Igen, mondhatnánk, hogy így méretünket tekintve, már mint az ország méretét tekintve, több mint 19 ezer méhész van az országban, és annyira gyönyörű mézek vannak, főleg itt felénk a nyírségben, ugye az akát mézeknek ez a bölcsője, persze hát nem szeretném az ország többi területét sem elértékelni, tehát ott is gyönyörű mézek vannak. És hát a kérdésére válaszolva, így egészen jól sikerült ez az év, méz tekintetében, méztermelés tekintetében, bár ugye olyan furán indult az év, hogy azt hittük, hogy nem lesz belőle semmi, de aztán utána kialakult, tehát ilyen közepesnek, vagy talán jó közepesnek mondanám magát a termést, aztán jött ugyanaz a nagy hőség, ami a vegyes mézeknél ott a réti virágokat, azokat eléggé megviselte, de azt mondom, hogy még a vegyes mézek és a napraforgó virágzás az mondhatni, hogy egészen jól sikerült. Ez a jó része a dolognak, a másik viszont az értékesítés része, hogy bizony az minden idők legérdekesebb éve volt. Volt olyan időszak, hogy egyszerűen szünetelt a fölvásárlás, tehát a mézek ott álltak kint, és akkor még a fölvásárlási árakról nem is beszéltem, hogy mekkora zuhanása volt erre az évre a fölvásárlási áraknak. És hát ugye ezt halljuk a rádióban is, hogy a különböző helyekről, vagy különböző országokból beáramló mezőgazdasági termékek, és közöttük a méz is bizony ezt nagyon megsínlett a hazai méz ágazatot, annyira nehéz helyzetbe hozta, egyébként is nehéz helyzetbe lévő ágazatot még nehezebb helyzetbe hozta, hogy jelen pillanatban is azt látom, hogy sok méz van kint, már most azért így indulgat a fölvásárlás, de sajnos az ára az olyan alacsony, hogy tudom, hogy sok méztárs akár föl is adta, vagy azon gondolkodik, hogy ha ez így megy tovább, akkor érdemes csinálni ezt a tevékenységet.
Lehet, hogy ez is az oka annak, azt mondja, hogy sok méz van a méhészeknél, ami még vásárlása vagy felvásárlása vár, hogy én mintha látnék egy olyan tendenciát, néhány méhésszel tartom a kapcsolatot és beszélgetek itt a Csillagpont Rádióban, hogy minthogyha egyre többen kezdenének el foglalkozni apiterápiával, tehát a méhészeti termékeket megpróbálják a gyógyítás szolgálatába állítani.
Igen, ezt én is tapasztalom, és én erre biztatom a méztársakat is, hogy álljunk több lábon. A Jászberényi mézvásáron voltam, és kimondottan erről tartottam a méztársaknak egy előadást, hogy mik az én sikeres akcióim, hogy a méztermelésen kívül, ami ugye nagyon-nagyon fontos, de ott van még nekünk a virágpor, ott van nekünk a propolisz, és hogy ez milyen csodálatos hatásuk van, és hogy azt érdemes először elkezdeni a saját kisebb köreinkben, aztán utána egyre szélesebb körben megmutatni ott az embereknek, aztán egy újabb lábat, hogy így mondjam, növeszteni, mert rengeteget tudunk vele segíteni, és ahogy ön is mondja, tényleg ezt tapasztalom, akár így a Facebookot figyelve, és hogy egyre több méhésztárs ismeri fel ennek a lehetőségét, hogy igen, ezek annyira csodálatos termékek, és hogy igény van rá, és hogy ezeket lehet ajánlani, és van rá fizetőképes kereslet is.
Ugyanakkor pedig talán a felelősségüket is hangsúlyozni kell a tekintetben, amire felhívta a figyelmemet, hogy minden ilyen apiterápiás módszer vagy méhészeti terméket a hagyományos medicina mellett próbálnak propagálni vagy ajánlani az érdeklődők figyelmébe.
Igen, kimondottan karöltve a hagyományos medicinával, azt segítve, kiegészítve igyekszünk. És akkor ugye mi visszatérve az ématomra is, hogy a megelőzés, hogy a prevenció mennyire fontos, hogy ne is kerüljünk oda, és ugye ehhez viszont, vagy erre viszont ugye a méhészeti termékek kiválóan alkalmasak, hogy ne kerüljünk úgymond orvoshoz, hanem meg tudjuk előzni azokat a problémákat, amik komolyabb úgymond ellátást igényelne. Tehát ezekre nagyon csodálatosak, de amikor már mondjuk bekövetkezett úgymond a probléma, és már ugye orvosi szakellátással szorulunk, akkor is kiegészítésképpen csodálatosak. Ugye a mézeste, a propolisz cseppek, akár a mélypenpő megfelelő módon adagolva, ezek csodálatos kiegészítő termékek az orvosi kezelések mellett is.
Az országban most már több helyen látható vagy felfedezhető, hogy méhészek, apiterapeuták, apiterápiás házakat létesítenek. Ezek hogyan szolgálják a mi egészségünket?
Igen, ez most kezd elterjedni, egyre több méhész. Én is kacérkodom a gondolattal. Annyi, hogy ez ugye egy bizonyos szezonhoz, időszakhoz van kötve. Ez mély levegőt, vagy kaptár levegőt terápia. Ez egy házikó, ahol a méhek úgymond benn vannak a házba, de mégis nincsenek bent, hiszen az ostaszövettel el vannak választva a belső tértől, de a levegő, ami a kaptárban van, ugye ez az aromás, mézes, propoliszos levegő, az beáramlik a házba, magába ebbe a belső térbe, és ez fantasztikusan kezeli a különböző légúti problémákat, az asztmás, allergiás, vagy a különbözőbb légúti problémákat. De gyönyörűen kezelés. Ugye vannak méhésztársak már, többet tudok én is, akik kimondottan fogadnak is vendégeket ilyen apiterápiás házba, és gyönyörű gyógyulások, vagy hát mondjuk így javulásokról számolnak be. Tehát egy nagyon jó tesz ez a kaptárlevegő terápia. Annyi hátránya van, ha ezt hátránynak mondhatom, hogy ez körülbelül májustól augusztusig tud üzemelni, amikor a méhek a legaktívabbak, ugye akkor tudjuk ezt leginkább kihasználni, aztán a többi időszakban viszont erre nincsen lehetőség.
Magyarországon nagyon sokakat érint az úgynevezett nehéz láb problémája. Ugye akinek viszeres lábai vannak, azt tudja, hogy miről beszélünk, de önök erre is kínálnak megoldást, ugye itt a propolisz mépempő, illetve a C-vitamin kombójával. Hogyan segít ez a hármas egység? Természetesen, aki szeretné ezeket alkalmazni, az személyes vagy online tanácsadás, szaktanácsadás keretében várhat önöktől információkat, de mégis mik azok a főbb momentumok, amelyekre nagyon oda kell figyelni az elért vagy a kívánt hatás érdekében?
Igen, ugye van egy termékünk, ami a hagyományos gyógynövényekkel ötvözve a propolis, kimondottan viszeres problémáknak az ápolására vagy kezelésére fejlesztettem én magam ki, és emellett ugye még van egy kis vitaminpótlás, akkor ugye van magának a propolisznak a fogyasztása, mert ugye visszeres problémák, na ott a gyulladásról beszélünk, illetve ugye, hogyha gyulladás van egy helyen, akkor ott azért a fájdalom is megjelenik, és itt is a szakszerűen alkalmazott termékek kombinációja ebben az esetben nagyon nagyon szép eredményt tud hozni, nagyon szép javulást tud hozni. Ezt ugye, ahogy ön is említette, ezt mindig személyesen szoktuk a vásárlóval megbeszélni, hogy az ő esetében ez már esetleg mennyire előre haladott, van-e bármilyen kezelést, eddig végzette már rá, vagy jelen pillanatban is valami olyan kezelési mód, amit végez, és hogy ezzel összekombinálva igyekszünk mi segíteni ezekkel a termékekkel, és nagyon szép visszajelzéseket kapunk.
Egy másik nagyon jelentős probléma, ugye a kor előre haladtával jelentkeznek az ízületi kopások, így azoknak a regenerálódása nagyon-nagyon fontos lehet. Erre is ajánlanak megoldást, illetve méhészeti terméket. Ez is jellemző, hogy egyre többen keresik?
Igen, hát szinte mondhatom azt, hogy alig van olyan család, ha egyáltalán van olyan család, ahol nem érintett valaki ízületi problémával, és tényleg nagyon keresik, és amiben mi tudunk segíteni, vagy enyhülést hozni erre a problémára, hogy ez a mépempő, mert ahogy ön is említett, ennek egy csodálatos regeneráló hatása van. És ugye itt is mindig megnézzük azt, hogy az adott esetben soha nem ígérgetünk, soha nem mondunk semmi irreálisat, tehát nem teszünk felelőtlenül ígéretet, mert hát hogyan is ígérhetnénk meg, hogy mi hogy fog majd hatni, hanem elmondjuk, hogy ez egy a visszajelzésünk alapján, ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség arra, hogy enyhítsük ezeket a problémákat. Ugye a maga a mépempő, az belülről szokott hatni, ugye a gyulladás csökkentő antibiotikumos hatása révén szépen csillapítja a gyulladást, és van egy mémérges kréme, vagy krémünk, így mondom, ami pedig külsőleg csillapítja a fájdalmat, ugyanúgy a gyulladás viszi le, és ez a kettős kombináció, én ezt egyébként elneveztem kettős hatásnak, ez nagyon szép eredményeket hoz. Mert ugye a mémére csak egy gondolat erejéig kitérve, ugye a mémére már ősidők óta megfigyelt, hogy az ilyen ízületi, köszvényes, reumás problémákra nagyon jó hatással van. Hát még Mátyás királyunkat is, annak itt én ezzel enyhítették köszvényes fájdalmat, mély szúrással. Hát Hát ugye tudjuk abban az időben, hogy a sok vathús egyetek azért ezeket a közményes dolgokat eléggé előhozták, és már akkor is ismerték ennek a mély szúrásnak ezeket az áldásos hatásait, úgyhogy most én itt igyekeztem mély szúrás nélkül, mert ugye az senki nem szereti, megteremteni egy ilyen terméket, amiben benne van, és a hatását is ki tudja fejteni.
Egyébként jellemző, vagy megfogalmazható egy olyan tendencia, hogy az emberek egyre inkább nyúlnak a természetes gyógymódok felé, akár a méhészeti termékek felé?
Határozottan igen. Azt látom, hogy egyre inkább előtérbe kerül az. Egy picit így talán így dicsekszem is vele, hogy én is ugye nagyon nagy hangot adok neki, ugye több mint 50 ezeres táboromban már a Facebookon is, ahol mindig ezt hirdetem én is, hogy igen, előzzük meg a problémát, és hogyha lehet, akkor természetes módokkal. Ugye a mottomra visszatérve, a megelőzés mindentől többet ér, tehát egy grammi megelőzés többet ér egy tonna gyógymódnál, és ugyanebben a méhészeti termékek ezek nagyon sokat segítenek, és azt látom, hogy igen, az emberek határozottan nyúlnak a természetes gyógymódok felé, vagy a megelőzési módszerek felé, és ezek közül talán kiemelkedőnek mondhatom a méhészeti termékeket. Viszont ezek tényleg csodálatos erővel bírnak.
Hogyha valaki megtekinti a cégük honlapját, akkor ott lát olyan visszajelzéseket, írásokat, amelyeket olyan házaspárok írtak önöknek, ahol a természetes gyermekáldás váratott magára, és hát a hagyományos medicina mellett a méhészeti termékek aztán segítettek, és végül bekövetkezett a várva vált gyermekáldás. Hát gondolom, hogy ezek nagyon örömteli folyamatok a méhész számára.
Igen, az annyira csodálatos. Igen, több ilyen esetünk is van, amikor valami miatt nem igazán akart időbe jönni a gyermekáldás, és egy mélyfenpő kúra, az pont abban segített, annyira felerősítette a szervezetet, vagy éppen ott azon a kis dolgon mozdított annyit, ami eddig nem akarta helyére kerülni, hogy összejött a baba, és hát attól nagyobb öröm, amikor így csöng a telefon, és azt hallom, hogy pozitív lett a teszt, akkor tényleg együtt újjunk, és örülünk neki, úgyhogy tényleg ez egy annyira csodálatos termék, hogy nagyon sok esetben pont azt a löketet tudja megadni, amit egyébként más nem, és egyre inkább azt tapasztalom, hogy orvos kollégák is, ha mondhatom így, ők is egyre inkább javasolják, mert látják, hogy az ő munkájukat is megkönnyíti, hogyha van még egy ilyen segéd dolog a háttérben, ami tényleg közelebb visz a sikerhez és eredményességhez.
A jövőre nézve mennyire inspirálja önöket, hogy több termékük is több éven át érték és minőség nagy díjas lett?
Nagyon, nagyon inspirál bennünket, és idén is készülünk egy termékünkkel, ez legyen meglepetés, hogy melyik lesz majd ez. Igen, mert egyrészt nekünk is visszajelzés ez, mert amelyik termék átmegy ezen a szűrőn, nevezzük így, az bizony-bizony tényleg megfelel a legszigorúbb követelményeknek és minőségbiztosítási követelményeknek. Tehát ez nekünk is egy nagyon jó visszajelzés, illetve egy nagyon jó vérjegy a vásárlónak, aki tőlünk vásárol, hogy igen, az a termék, amit megveszek, és rajta van ez a vérjegy, az valóban a legkiválóbbak közé tartozik.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten Hegyi József méhésszel, apiterapeutával beszélgetett a méhészeti termékek jótékony hatásairól. Szász Anikó, a Csillag.pont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!